Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. 440 évvel ezelőtt, 1581. május 12-én Báthori István kiváltságlevele a Kolozsváron alapított kollégium fejlesztési távlatairól rendelkezett. A megemlékezésen túl mai beszélgetésünkben áttekintjük az egykor Erdélyben létrehozott felsőfokú oktatási intézményeket, elemezzük a magyar nyelven zajló egyetemi képzés helyzetét és lehetőségeit, és nem utolsó sorban a jövőbeni kilátásokat. Témánk a Kolozsvári Egyetem alapításra emlékezünk. Vendégünk, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt, dr. Ábrám Zoltán közíró, a volt Mogye Egyetemi tanára. Professzor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Én is sok szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és nyilván azáltal, hogy az egyetem alapításra emlékezünk, amelynek egyébként ugye hát éppen évfordulója van, egyúttal az egyetemet alapító Báthori Istvánra is emlékezünk, és nem felejtjük el azt, hogy ez az esztendő, a 2021-es év a magyarság számára, és hát beleértve nyilván minket is, és kiemelten beleértve ez az esztendő Báthori István emlékév. Büszkék vagyunk, hogy itt született Szilágysomlyón, egyébként 1586-ban hunyt el, és ezért Báthori emlékév, és hát amiről beszélnénk, az a Báthori István által alapított egyetem alapítás, majd a további egyetem alapítások, és hát egy kis keresztmetszetet készítenénk a jelenlegi erdélyi magyar felsőfokú egyetemi képzési lehetőségekről.
Beszélgetésünk kezdetének a fő témája, hogy miként alakult meg az erdélyi magyar felsőoktatás. Javasoljuk, hogy kezdjük innen a mai összhangot.
Maga a felsőoktatás, az egyetemi képzés az Európában kezdődött 1088-ban, Bolognában, az itáliai egyetemeken, németalföldieken, angliai egyetemeken, és hát nyilván az akkori kor szellemében, és ne felejtsük el, hogy Magyar Királyság az európai szinten azért egy jelentős kulturális szellemi tőkét és erőt is képviselt. Felvetődtek gondolatok mifelénk is a többi mintára valóból kiindulva, és pedig köztudott az talán, hogy Pécset szándékozott a Nagy Lajos magyar király egyetemet alapítani. Akkor ezek a humanista szellemiségek elterjedtek ide Erdélybe, és csak hát persze egyetemet alapítani az akkor egy nagyon nehéz kérdésnek bizonyult, és végül nem jött létre ez az egyetem. Itt, ha már Nagy Lajos nevét említem, akkor talán érdekes, hogy maga is lengyel király volt a 14. században, 1367-ben tehető ez az egyetem alapítási szándék, és aki végül Erdély Egyetemét megalapította, bár rövid ideig működött, az Báthori István volt, szintén lengyel király. De említhetünk egy másik példát is a későbbiekből, szintén Kolozsvárhoz kötődik olyan értelemben, hogy ott született, mint tudjuk, Mátyás király, Kolozsvár szülöttje, és ő Pozsonyban szeretett volna egyetemet alapítani, hát Mátyásról főleg köztudott, hogy a reneszánsz kultúrát képviselte, és nyilván a tudományos szellemiséget is, tehát ilyen értelemben hasznos lett volna, de nem jött össze, és utána bizony bekövetkezett a Mohácsi vész nem sokára, és hát ez visszahúzta nyilván a Magyarország egyetem alapítás kérdését. Nos, ilyen a helyzetben az erdélyi tehetséges, de ugyanakkor többnyire jómódú fiatalok hát a külföldi egyetemekre mehettek el, tehát ezt nevezzük ugye Erdélyek Egyetem járásának. Itt alapvetően két tényező számított, a távolság, másrészt pedig, amikor már a protestantizmus kialakult, akkor az is számított, hogy az az egyetem protestáns vagy eredendően katolikus, tehát ezért az erdélyi fiatalok elsősorban közelebbi protestáns németalföldi egyetemekre mentek annak idején, és nyilván menet közben itt is megfogalmazódott az erdélyi fejedelemség részéről egy esetleges egyetem alapításnak a kérdése, és itt elsőként János Zsigmond a szándékát kell megemlítenünk. Ugyanakkor János Zsigmond fiatalon meghalt, tehát ő ezt nem valósíthatta meg, viszont pontosan a fejedelemségben az utóda, Bátor István, immár mint lengyel király és litván nagyherceg alapíthatta meg a kolozsvári egyetemi rangú oktatási intézményt. Egyébként ennek előzményei voltak. Bátor Istvánt, miután lengyel királlyá választották, és Lengyelország Litvániával personál unióban volt, tehát ő egyúttal litván nagyherceg is lett, és éppen a mai Vilniusban, vagy akkor ugye hát lengyelül Vilnában ott alapított egyetemet 1579-ben, tulajdonképpen ez a Bátor István által alapított mai vilniuszi egyetem a legrégebbi egyeteme Litvániának, és ma is ott a helyszínen is megemlékezik, és megemlítették Bátor István egyetem alapító neve. Most mondhatnám azt is, hogy ez a sikeres egyetem alapítás, ahol a jezsuiták biztosították egyébként az oktatást, a tanítást, elsősorban lengyel jezsuita pap tanárok, és akkor valószínű, hogy Bátor István sikeres egyetem alapítás apropóján, és hát nyilván a szándék az már ott volt, mondhatnám, a levegőben, tehát így adott ki 1581. május 12-én, aminek végül is évfordulója van, tehát nem csak Bátori év, hanem az egyetemnek is évfordulója van. Ekkor adott ki egy olyan kiváltságlevelet, fejedelmi, vagy mondhatnám, ugye királyi alapító levelet, amely akadémiai szintűvé fejleszti a kolozsvári iskolát, hogy magiszteri és doktori címet is adományozhasson, és ilyen feltételek mellett 1581-ben végül is létrejött egy egyetemű szintű intézet Kolozsváron, ahol elsősorban külföldről hozott olasz, német, lengyel, jezsuita oktatók voltak. Egyébként az első rektora ennek az intézetnek egy lengyel volt. Sajnos rövid ideig működhetett a kolozsvári Bátor István által létrehozott egyetem.
A kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektora nyilatkozataiban az egyetemet Bátor István alapítására vezeti vissza.
Örvendetes az, hogy az előbbieket vallja Dániel Dávid rektor is, akit egyébként a tavaly választottak meg a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem rektorává, tavaly márciusban, és a rektor választását követően már ugye nem sokára következett május 12-e, a már említett évforduló, és annak kapcsán ő már vallotta azt, hogy tulajdonképpen a jelenlegi Bábes-Bolyai Tudományegyetem visszavezethető erre az időpontra, a Bátor István alapította egyetemre, sőt ő erre büszke is, tehát személy szerint büszke erre a történelmi tényre. Egyébként most olvastam éppen a sajtóba, hogy Dániel Dávid rektor bekerült Romániába a 100 legjobb menedzser közé. Íme egy példa, hogy aki végül is nem a történelmi hamisítás útját vagy egyéb kacskaringos utakat jár, hanem mondanám azt, hogy egyenes utat jár, hát előbb-utóbb még el is ismerik és el is ismerhetik, úgyhogy én örvendek ennek az összefüggésnek. Egyébként ezt az egyetemet Academia Claudio Politana néven, mint a Bábes-Bolyai Tudományegyetem elődje említi meg a rektor, az pedig egy más kérdés, hogy jelenleg a nyilvánvaló ma már hálózatot képező romániai oktatási rendszerben, hiszen nagyon sok egyetemről, főiskoláról beszélhetünk, a legrangosabb az éppen a Bábes-Bolyai Tudományegyetem, amely világranglistákon is szerepel, hát nyilván nem az első 100 között, de a több századik helyen, tehát ez csak a pikantériája a dolognak, hogy végül is ez az egyetem, amely egyfajta követője a Báthori István által megalapítottnak, a jelen pillanatban Románia legjobb egyeteme.
Az öninformációi szerint miért nem valósult meg Báthori alapító levelének a célkitűzése?
Hát valóban a Vilniusban alapított egyetem az akkoriban hosszabb ideig működött, persze nem folyamatosan, hiszen ha Litvánia történetét tekintjük, akkor hát bizony ott is különböző korszakok voltak, és volt, amikor beszüntették, de alapvetően ez az egyetem jobban ki tudott terebélyesedni. Viszont a kolozsvári az néhány év múlva meg is szűnt, és ennek elsősorban két oka van. Az egyik az, hogy sajnos Báthori István viszonylag fiatalon, 53 éves korában hirtelen elhunyt 1586-ban, tehát néhány évvel az 1581-es egyetem alapítást követően. A másik oka pedig az, hogy 1588-ban a jezsuitákat kitiltották Erdélyből, egyrészt a saját egyház részéről is voltak a jezsuiták irányában fenntartások a későbbiekben, egyébként ez a rend meg is szűnt, de alapvetően nyilván Erdély akkoriban protestáns volt, és hát mindenféle felekezeti tolerancia és vallásszabadság mellett azért az éremnek a másik oldala az, hogy bizony azért az egyes vallások között mondanám azt, hogy megfelelő versengés, akár ez a érdekharc és élethalálharc is zajlott, és hát ez a légkör már nem kedvezett ennek az egyetemnek a működésének.
Hogyan folytatódik az erdélyi magyar felsőoktatás története?
Nos, hát eltelik még néhány évtized, és következik egy újabb fajsúlyos fejedelem. Ugye az 1600-as évek fordulója az a fejedelemségnél is, hát bizony egy elég zűrzavaros időszakot jelent, fejedelmek váltják egymást, erre nem térek ki, de érkezik Bethlen Gábor fejedelemsége, és hát ő az, aki immár, mint protestáns fejedelem, 1622-ben Gyulafehérváron a fejedelemség, az erdélyi fejedelemség központjában létrehoz egy egyetemi jellegű felsőfokú oktatási intézményt, ahol elsősorban teológiát tartanak, amelynek protestánsabb a jellege, bár megemlítendő, hogy nyilvánvaló, hogy itt nem voltak határok a felekezetek, a hallgatók felekezeti hovatartozása között, vagy kizárásos okok. És ezt a szándékot voltak éppen megerősített egy országgyűlési határozattal, egy fejedelmi alapító levéllel, hiszen akkoriban, mondjam azt, hogy módszertanilag ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen egyetemi jellegű felsőoktatási intézmény, ahhoz egy egyetemi alapító levélnek, egy kiváltságlevélnek kellett léteznie az uralkodó részéről. Ennek a gyulafehérvári kollégiumnak, egyetemnek a tanára lett a későbbiekben Apáczai Csere János, aki egy kiemelkedő példája annak, egyébként a mai világra is kivetíthetem. Tehát egy példa arra, hogy ő külföldön végzett, akkor ott is végezhetett, hazajött, és éppen a gyulafehérvári iskolában, egyetemen lett tanár, és ott oktatott, tehát végül is ma is érvényes az, hogy igenis menjünk el máshova, tanuljunk, lássunk, de lehetőleg jöjjünk haza, és úgy gondolom, hogy az még egy kiemelkedő örömöt jelenthet, hogyha a saját házunk táján, saját intézményünkben tudunk a későbbiekben akár oktatóként tevékenykedni és kiteljesedni. Sajnos ez a gyulafehérvári kollégium is megszűnt, hát Erdély történelme igencsak változó volt, vérzivataros, azt is mondanám, és hát ennek a hátterében az állt, hogy későbbi fejedelem, második Rákóczi György, amint tudjuk, szeretett volna lengyel király is lenni, hát egyfajta tehetetlenség, akkor egy sikeres ember amúgy többet szeretne. Viszont ez egy teljes mértékben utópia volt, hiszen egy protestáns fejedelmet megválasztani Lengyelországban, katolikus Lengyelországban királynak, hát az egy kicsit utopisztikus elképzelés volt. Sajnos ezen a téren a lengyelek nyilván ellenálltak, egyébként a lengyel-magyar barátságnak ez egy olyan színfoltja, ami amiben azért az érdekeink nem voltak összhangban, sőt, mondanám, és hát ennek köszönhető az, hogy az ezt követő török-tatár dúlás során Gyulafehérvárot felégették, így az iskolát, és annak át kellett menekülnie Nagyenyedre, és voltak éppen ott folytatódott ez az oktatás. Egyébként Nagyenyednek volt tanára, Pápai Párisz Ferenc, aki ott oktatott, és hát ő egy másik kiemelkedő példa a sok példakép közül, egyetemen oktató tanárok közül.
Válaszaiból az derül ki, hogy egy ideig a vallásfelekezetek biztosították az oktatást. Beszélhetünk-e erdélyi katolikus, illetve protestáns főiskolai szintű oktatásról?
Nyilvánvaló, hogy a vallásnak a szerepe, az egyháznak a szerepe, hát a középkorban és a újkornak az elején is vitathatatlanul nagy volt. Ez természetesen az oktatás területére is vetült, tehát a felekezeti oktatás, és nem menjek nagyon messzire, még ezelőtt 100 évvel is, vagy jó 100 évvel egy fogalom volt, és hát ma is azért bizonyos szinten helyreáll, de hát régen kiemelten a tudomány művelését is sok esetben papi személyek végezték, és hát a felekezeti iskolák azok biztosították az oktatást. Amint erről már beszéltem, nyilván Erdélyben egyrészt létezett a sok felekezet, sok vallás, és a vallási tolerancia, és büszkék lehetünk arra, hogy itt mondták ki a szabad vallásgyakorlatot Tordán 1568-ban, de ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy ez a többszínűség, a több vallás, ez ellentéteket is szült. Úgyhogy ilyen értelemben kell elemeznünk nyilván az erdélyi magyar felső oktatás kezdeteit is, ahol a vallásnak, a felekezeteknek nagyobb szerepük volt. Egyébként, amikor még nem létezett protestantizmus, az 1300-as években már Nagyváradon egy erős püspökség létezett ott, és hát Szent László nevével is Nagyváradot sokszor kapcsolatba hozzuk. Egyébként ott egy nagyon komoly káptalani iskola volt, amely magas szintű oktatást biztosított. És hát, amint említettük, és hát innen indultunk ki, ugye, hát a Kolozsvári Bátori alapította egyetem, ahol egyébként statisztika szerint az alapítás után 2 évre, 1583-ban körülbelül 300 hallgató járt, nagyjából ennyi tartottak nyilván, akik oda jelentkeztek. Persze akkoriban nem egész képzésekre, sokszor egy-egy évre, vagy rövidebb időtartamra, tehát ebből 300 hallgatóból körülbelül 60% protestáns volt, tehát ez is tükrözi ezt a toleranciát, tehát egy katolikus fejedelem, az akkori viszonyok protestáns. Meg kell még azt említeni, hogy a protestáns vagy református oktatásnak, vagy ugyanúgy unitárius oktatásnak is nyilván nagy hagyományai vannak Erdélyben, hogyha nem is kimondottan egyetemi szintről beszélek, de mind a kolozsvári, mind a nagyenyedi, a székelyudvarhelyi, vagy éppen a marosvásárhelyi református kollégiumokat mindenképpen megemlíthetem, és akár azt is, hogy nem olyan rég egy 300 éves megemlékezés volt, évforduló, 1718-ban éppen Sárospatakról, ami egy erős protestáns oktatási központ is, onnan tanárok, diákok egy része eltávozott, hogy az elveiket, a tudásukat szabadabban átadhassák. Ez gyakran előfordult, ez a kérdés, hogy úgy érezte a tanári kar és a velük szimpatizáló diákok, hogy az a közösség, az a város, az nem engedi szabadjára teljes mértékben az ő elképzeléseiket, és ilyenkor kerestek egy más települést, ahol végül is az ő iskolájukat, úgymond oktatási módszerüket szabadabban tudták képviselni. Így jutottak el átmenetileg ide Marosvásárhelyre egyébként, és erősítették aztán majd a kollégiumot. Tehát akkoriban nyilván mind a katolikus, mind a protestáns oktatásnak komoly háttere volt, gyökereit az elhangzott példákkal is igyekeztem alátámasztani.
Nem kevesebb, mint 100 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Mária Terézia császárnő a kolozsvári iskola egyetemmé való fejlesztését rendelje el.
Valóban, amint már megemlítetett, hát akár vallási alapú forrongások és történelmi forrongások voltak, változás, nem igazán a nyugalom jellemezte Erdélyt sok szempontból. A 18. század elején maga Rákóczi szabadságharc, majd utána aztán egy keményebb Habsburg-osztrák uralom, és hát ezért az idő telt el, és hát el kellett telnie bizonyos időnek ahhoz, hogy az uralkodó, akkor Mária Terézia császárnő az 1770-es években létrehozzon egy új egyetemi formát, ahol bölcsészetet, hittudományt, jogot és orvostudományt oktattak. Ez egy felsőfokú oktatási intézményként létezett, és itt már nem a menet közben megszűnő jezsuita rend, hanem a piaristák, ők biztosították az oktatást. Egyébként a piarista rendnek a történetét tekintve ez egy fontos célja volt. A felekezeteken felüli oktatás, nagyon sok jó minőségű piarista iskolát különböző helyeken meg lehet említeni. Sajnos ez az intézmény se volt hosszú életű, tiszavirág életűnek bizonyult. Második József az 1780-as években elvette az úgynevezett Universitas rangot ettől az Universitas Claudiopolitanától, és akkor elsősorban különböző könyvtárak, múzeumok biztosították, és egy jellemző volt a korra az 1700-as évek vége, 1800-as évek első fele, hogy a könyvtárak, múzeumok biztosították az alapot, és ott ezek voltak végül is a tudomány, sokszor az oktatásnak is a meleg ágyai. Elég, hogyha a gyulafehérvári Batthyáneumra, a Marosvásár Teleki TK-ra, vagy éppen a nagyszebeni Bruckenthal múzeumra gondolunk. Egyébként ezek biztosították a későbbiekben is a hátterét a majd megalakuló Kolozsvári Egyetemnek.
Professzor úr, újabb, közel 100 év múlva végérvényesen létrejött Erdély Egyeteme, mégpedig a Ferenc József Tudomány Egyetem.
Hát amikor még Kolozsváron nem volt egyetem, akkor a helyi szinten alakultak tudományos körök, egyletek, múzeumok, pontosabban Gróf Mikó Imre kezdeményezésére létrejött 1859-ben az Erdély Múzeum Egyesület, annak szakosztályai, annak múzeumai, intézményei, és ezek biztosították végül a későbbiekben, az 1872-ben létrejött egyetemnek a hátterét. Nyilván itt is meg kellett élni úgymond a kiegyezés idejét. Haza bölcse, Deák Ferenc nevével fémjelzett kiegyezésnek az idejét, és hát ekkor állt elő olyan politikai hangulat, mondanám azt, amikor az egyetem alapításnak a szándéka megvalósulhatott, és úgy így jött létre, tehát 1872-ben bölcsészeti, jogtudományi, orvostudományi, matematika és természettudományi szakokkal a Ferenc József Tudomány Egyetem. Kolozsváron egyébként talán érdekesség, ha dátumoknál tartunk, hogy szintén május 12-e egy mérföldkő az egyetem történetében, hiszen 1919. május 12-én, ugye az akkori világháborús, nagyháborús viszonyok között a román csapatok bevonult a Kolozsvárra, és az egyetem kulcsait átadta az akkori vezetőség nyilván kényszerből, és onnan román nyelvű egyetemi képzés zajlott a két világháború között Kolozsváron.
Szóval fél évszázad múltán újból saját egyetem nélkül maradt az erdélyi magyarság.
Tehát Kolozsváron megalakult az első Ferdinánd király tudományegyetem, és a Ferenc József Tudományegyetem az elmenekült Szegedre. Nyilván közben hát már a nevet is kellett természetesen változtatni, tehát voltak éppen a szegedi egyetemi képzés, ilyen értelemben kolozsvári gyökerekre vezethető vissza. Utána egyéb politikai légkör alakult ki, anélkül részletezném, de nyilván, hogy 1940-ben újra alakulhatott Kolozsváron a magyar nyelvű egyetem, és 1940-45 között folytatódott a román egyetem, az Dél-Erdélyben, Nagyszebenbe költözött át ebben az időszakban. Majd a II. Világháború végén, mindjárt ahogyan véget ért, 1945. június 1-i határozattal, királyi aláírással, Mihály király aláírásával létrejött Kolozsváron az Állami Magyar és Román Tudományegyetem, tehát egy külön Állami Magyar Tudományegyetem. amelyet, és mind a kettőt nem sokára elneveztek, Bolyai, illetve Bábes nevet vették fel, hogy jobban meg tudják különböztetni, tehát végül is létrejött a Bolyai Tudományegyetem. Kolozsváron egy ideig még a Marosvásárhelyre áttelepült orvosi kar is a része volt, majd utána függetlenedett, és voltak éppen az 1959-es egyesítés után ezt az egyetemet nevezik Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek.
Az 1989-es rendszerváltást követően elszállt a remény, és nem sikerült újra alakítani a Bolyai Tudományegyetemet. Miért is?
Nyilván a 90-es évek elején akkor teljes mértékben napirenden volt, és akkor, hogyha visszagondolunk akár a 1990-es marosvásárhelyi gyertyás tüntetésre, vagy a márciusi eseményekre, akkor a fő szlogán az volt, hogy anyanyelvi oktatást biztosítani az óvodától az egyetemig, most vagy soha akár jegyében. Most arról utólag lehet beszélni, hogy ez jó volt, esetleg lettünk volna diplomatikusabbak, de egyöntetű, hogy a lényeg az, hogy az egyetemi kérdésekben mindenképpen a politikum dönt. És akkor nem volt olyan politikai légkör, mint mondjuk 1945-ben, amikor a román politikának is érdeke volt létrehozni egy magyar egyetemet, és úgy jelentkezni majd a későbbi párizsi béketárgyaláson. Persze arról is beszélhetnénk, hogy mennyiben álltunk a sarkunkra, mennyiben voltunk következetesek az elveinkhez, hiszen ha visszaemlékezünk az RMDS legelső kormányba lépésekor, bizony egy olyan határozat született, hogy amennyiben nem rendeződik a felsőfokú oktatás, az a Bolyai Egyetem kérdése, akkor kilép a kormányból az RMDS, de hát akkor egy olyan csali és köztes megoldás történt, hogy legyen egy Petőfi Schiller nevű egyetem, hát akkor különböző tárgyalások, nyilván akkor maradt a koalíció, maradtak a tárgyalások, de nem lett semmi a Petőfi Schiller egyetemből, hogyha mindezekre visszaemlékezünk, akkor a 90-es években bizony elég sok minden elhangzott az egyetem visszaállítása kérdéséről, aztán pedig 2000-ben létrejött a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem, ami nem jelenti azt, hogy elnyomja az újra nem alakult Bolyai Egyetem kérdését, de hát nyilván ez egy pragmatikus megoldás volt, hogy amennyiben egy helyben áldogálunk, akkor viszont valamit tenni kell, és az egyházak, mint alapítók, és a magyar állam, végül is a magyar költségvetésből, állami költségvetésből létrehozta magát a Szapienciát, jól tudjuk. Tehát mindezek a példák is alátámasztják azt, hogy egyetem téren, az oktatás téren, ezen belül kiemelten az egyetemi oktatás terén a politikai akarat az, ami döntő, akármilyen részről, akár román, akár magyar, vagy akár bármilyen, hol élünk, ez a legfontosabb.
Jelenleg hogyan néz ki a romániai magyar nyelvű felsőoktatás hálózata, és milyen intézmények alkotják?
Beszéltünk a Bábes-Bolyai Tudományegyetemről, nyilván azt is el kell mondani, hogy kihelyezett tagozata is vannak különböző helységekben, tehát nem csak Kolozsváron működik. Hasonló módon a már említett Szapiencia is, már az alapításakor Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen volt képzés, illetve Nagyváradon a Párciumi Keresztény Egyetem keretén belül. Meg hát nyilván jól tudjuk, hogy a Bolyai Tudományegyetemből vált ki és vált önállóvá maga Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet akkoriban, ennek a mostani jogutódja. De emellett, mégis itt három egyetem mellett, Bábes-Bolyai, Szapiencia és a Mogye, még igazából kettő kívánkozik ide, a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem, illetve a Protestáns Teológiai Intézet, ahol magyar nyelvű oktatás zajlik. Hogyha ezt az öt intézményt megnézem, persze különböző diák létszámokról beszélhetek, különböző fajsúlyról is természetesen, de összességében több mint 10 000 magyar hallgatóról és közel 1 000 oktatóról beszélhetünk, tehát ez egyfajta erdélyi magyar felsőfokú iskolai hálózat. Ezt kiegészítik Magyarország egyetemek kihelyezett tagozatai, de hát ez végül is kicsi létszámot jelent. Egyesek meg is szűntek, még működnek udvarhelyen, marketingképzés, vagy egyéb szakok, vagy éppen a Marosvásárhelyi Kántor tanítóképző, úgymond iskola, főiskola, amely a budapesti Károli Gáspár református egyetem kihelyezett tagozata, de ezek a kihelyezett tagozatok, Magyarország kihelyezett tagozatok már említett nagy hálózatnak csak kisebb kiegészítő elemei.
Elégséges-e az elmondott kínálat, illetve betelnek-e a helyek?
Nyilván a kínálatkereslet az egy változó folyamat, és a újabb és újabb kihívásoknak kell eleget tenni, meg hát természetes, hogy ha 80-as években nagyon menők voltak a mérnöki szakok, akkor ez valamelyest visszaesett, de ugyanakkor most mondjuk az informatikus képzésre nagyobb igény van, de ugyanakkor vannak hiányok, ahol még nem sikerült magyar nyelvű oktatást biztosítani. Sokszor emlegetjük az állatorvosi képzést, vagy bizonyos művészeti műszaki képzéseket. Tehát elsősorban a Sapiencia, a Bábesbólya is igyekszik eleget tenni, és újabb képzéseket beleértve, ugye itt most magyar nyelvű képzéseket indítani. Hát nyilván ezekkel viszont élni is kell. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy az érettségiző magyar diákoknak körülbelül a fele nem folytat tovább tanulmányokat, és ugye semmilyet egy negyed magyarul, illetve románul folytat, ami még mindig kisebb, mint az országos arány. A szomorú az, hogy bizonyos helyekről, tehát Erdély szinten tapasztalható, de mondjuk Erdélynek a nyugati részéből, tehát a Partiumban főleg rendkívül magas az elvándorlás. Nyilván ott földrajzilag is közel áll, mondjuk Bihar megye, kiemelhetem az Érmelléket, amely végülis magyar többségű, közel áll a határhoz, tehát sokkal könnyebb már középiskolába, egy debreceni mondjuk, vagy nyíregyházi középiskolába járni, majd ott folytatni az egyetemi tanulmányokat is. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos kínálatot biztosítani, de legalább olyan fontos élni is ezekkel a lehetőségekkel.
Milyen stratégiai kérdésekkel kell szembenéznünk?
Mint már szóba került, jelképesen a Bolyai Tudományegyetemnek a kérdése még napirenden van, de hát ez ma már egyre távolibb és ideálisabb, és ahogy telik az idő, újabb-újabb nemzedékek nyilván, már kevésbé fájó és kevésbé van a napirenden. Itt inkább már arról kell beszélni, hogy például a Sapiens Erdély Magyar Tudományegyetemet is megfelelő mértékben támogassa a román állam a saját adófizetői, magyar adófizetői pénzéből is, vagy arról, ami egy külföldi irányzat is, hogy az egyes egyetemek megfelelő módon együttműködjenek, akár szövetséget alkossanak, és ezáltal végül is erősebbek kiváljanak. Persze az egy sajátos erdélyi kérdés, amiről sokszor beszélünk, a multikulturalitásról, amely egyrészt pozitív üzeneteket hordoz, másrészt sokszor alárendeltséget is jelent, és hát mindenkori kihívást jelent a megfelelő szervezeti és döntéshozatali erőnek a megtartása, az önállóságnak a megtartása ilyen téren.
Professzor úr, befejezésül a ma esti témánk értelmében milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Mindenképpen büszkéknek kell lennünk arra, hogy 1581. május 12-én Bátor István erdélyi fejedelem, egyúttal lengyel király és litván nagyherceg megalakította Kolozsváron azt az egyetemi jellegű magiszteri, doktori diplomát is biztosító egyetemet, amelyre büszke a mai Bábesbolyai Tudományegyetemnek a rektora is, és hát nyilván sok mindenről még itt beszélhetnénk. Úgy gondolom, hogy ezek olyan kérdések, nem csak a kolozsvári, hanem akár a marosvásárhelyi, a nagyváradi, vagy egyéb képzések, egyetemi képzések, oktatásnak a követése, amelyek mindenképpen a továbbiakban is közérdeklődésre kell, hogy számot tartsanak, és nyilván az iskola hálózatunk tudja biztosítani a jövőnket is, egy közösségnek a jövőjét nagymértékben függ az oktatási lehetőségektől, a kiművelt ember függ, sokassága biztosítja a nemzet legfőbb értékét, ahogy mondta Széchenyi István.
Ez így igaz, és talán pont ezért lenne jó beszélgetni itt az Összhangban a Marosvásárhelyi Orvosegyetem történetéről, és nem utolsó sorban a marosvásárhelyi orvosképzés múltjáról és jelenéről.
Hát talán akkor lehet ez egy következő műsornak a témája. Itt most a mai alkalommal elsősorban a kolozsvári egyetemről beszéltünk, és ha összeszámoljuk, akkor tulajdonképpen 6 önálló egyetem alapítás történt egészen addig, hogy létrejött a Bolyai Tudományegyetem, és az egyesült a Bábes Egyetem. egyetemmel, tehát a Vásárhelyi Egyetem története is nyilván egy több lépcsős, amit érdemes esetleg közelebbről is elemezni. És hát akkor talán legközelebb a Marosvásárhelyi orvosképzésről beszélhetünk.
Számíthat a meghívásunkra. Professzor úr, még egyszer köszönjük, hogy itt volt, és köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, szép napot kívánok mindannyiunknak.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Összhangba. Az elmúlt percekben dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közírót és az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.